Kraftos gondolatok. Vezetőkről vezetőknek. Szakértőnk Kalamár Beáta, a Kraft Leadership könyv szerzője. Beszélgető partnere dr. Gyarmati Miklós, a Fairdeal Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója. Kraftos gondolatok.
Kalamár Beáta felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, felsővezetői coach és mentor, hogy a mai világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robusztus növekedést és fejlődést érjenek el. Beának nemrég jelent meg a könyve, a Kraft Leadership, ami apropóját és címét adta beszélgetéseinknek, a kraftos gondolatoknak. Szervusz, Bea!
Szia, Miki, üdvözlöm a hallgatókat!
Bea, eddig jó pár témát öleltünk föl, de most egy olyan témához érkeztünk el, aminek még a címe is nagyon-nagyon érdekes. Nyilván nem a kreativitás maga a cím, ami ebben nagyon-nagyon érdekes, hanem amit mögé tettünk, mint gondolat, ami nem más, mint a kreativitás koktél.
Bizony, bizony.
Na de, mert vissza fogunk térni, mert nekem már meséltél erről, de a lényeg az, hogy előtte, hogy ugyanazokat a szavakat, gondolatokat értsük, alatta beszéljünk, mi is a kreativitás, mit értünk kreativitás alatt, és miért olyan fontos manapság a kreativitás.
Hadd kezdjem a fontossággal, majd utána rátérek a definícióra, és utána megint egy kicsit visszahozom a fontosságot. Azt gondolom, hogy napjaink dinamikus, versengős, egyre jobban összefonódó globális világában a kreativitás és az innováció elengedhetetlen feltétele annak, hogy megelőzhessük a versenytársakat, de nem csak annak, hanem egyáltalán fennmaradjunk és boldoguljunk az üzleti életbe. Azt gondolom, hogy egyetlen vállalkozás sem lehet sikeres, ha nem áll elő egyedi üzleti ötletekkel és megoldásokkal. Legfőképpen azok, ahol az iparág piaca nagyon-nagyon zsúfolt. Hisz valahogy ki kell emelkedni abból a zsúfolt piaci térből. És hogy ebben a kreativitás nagy segítséget ad, hisz a kreativitás egy nagyszerű katalizátor, amely bármely típusú szervezetre, bármely szektorra lehet alkalmazni. Imádom Jeff Benjaminnek az idézetet, aki azt mondja, hogy a kreativitás olyan egyedi, mint egy hópehely. Szerintem ez gyönyörű. De hogyha egy hivatalos definíciót kellene ide tennem, akkor talán azt mondanám, hogy a kreativitás az a képesség, amellyel eredeti és szokatlan ötleteket hozunk létre, vagy valami újat és fantáziadús dolgot alkotunk. De hogy hogyan is történik ebben a fejlesztése a vezetőknek, a vezetői csapatoknak, a szervezeteknek? Azt gondolom, hogy három szinten történik el. Az első szint az, hogy igenis kell beszélnünk arról, hogy van a vezető a kreativitással, tehát hogy lehet az ő kreativitását fejleszteni. Másodszorban beszélnünk kell arról, hogy lehet a vállalatok kreativitását fokozni, tehát hogy ezt minél inkább megteremteni, azt, hogy igenis jelen legyen a mindennapi életben a kreativitás és az innováció a szervezetben. És a harmadik, hogy ahhoz, hogy ez viszont megtörténjen, milyen környezetet kell a felső vezetőknek létrehozni, hogy ez megvalósuljon. De hogy ez miért is olyan fontos? Azért, mert hogy akár mint egyén, vagy akár szervezet, ha vállalkozó, szellemű, innovatívok és kreatívok vagyunk, akkor a lehetőségek határtalan tárháza áll rendelkezésünkre, még válsághelyzetben, recesszióban is. Itt vannak például ezek a cégek, Netflix, Airbnb, General Electric, Microsoft, de még a Disney is válságos időszakban, recesszió idején alapították.
Most azért állítottalak meg, mert nyilván számos példa van, de hát ha már kraftos gondolatok és a Kraft Leadership könyvről beszélünk többek között, akkor nem állom meg, hogy a könyvedben olvastam egy történetet, amit te is megfogalmazol, ez pedig nem másról szól, mint a 70-es évekről, még pedig a fényképezésről. Hogy mekkora változás történt, akkoriban az egyik piacvezető nem más volt, mint a Kodak. És ugye a Kodak mit csinált? Olcsó fényképezőgépet forgalmaztak, viszont nem ez volt a bevételüknek a döntő része, hanem hogy írod a könyvedben is, a filmek eladása volt, a nyersanyag eladása volt igazából nagy bevétel, és ami ennél meglepőbb, hogy ők kitaláltak egy új fényképezési technikát, ami nem más, mint ugye maga a digitális fényképezés. És megint csak a könyvethez fogok visszautalni, hogy a vezetőség ezt az ötletet, ezt az novumot, ezt elvetette, mert nem volt ebben a technológiában szükség nyersanyagra, nem volt szükség filmre. És ezért ezt elutasították, és hiszen még egyszer, akkoriban a Kodaknak a fő bevételi forrása, ugye a filmek értékesítéséből származott, és minden olyan irányú kutatást, vagy éppen fejlesztést, vagy marketing tevékenységet állítottak, ami ebbe az irányba ment volna, ugye az új nyitás irányba ment volna, a digitális fényképezés irányba ment volna, mert ők azt gondolták, hogy ez egy öngyilkos roham lenne, fölösleges, csak elviszi a piacunkat, megesszük önmagunkat. És aztán mi történt, mivel múltban néztek, előbb-utóbb, ha akartuk, ha nem, mi történt, a digitális fényképezés teret nyert, és hát elég komoly gazdasági problémával szembesült a Kodak maga, gyakorlatilag csődbe mentek.
Igen, hát kiírták magukat.
Ezzel pusztán csak azt akartam megrajzolni, megmutatni a hallgatóknak, hogy amiről beszélünk a kreativitástól, mi erre azt gondolnánk hétköznapi emberek, hogy ez valami űrkutatás jellegű dolog, tehát valami olyan elme kell hozzá, aki olyan kreatív elme, nyilván erről fogsz majd még később is nekünk pár szót ejteni, de alapvetően maga a megújulás, vagy éppen a kihalás, ugye itt van valahol a választó van, és nagyon sok ember jóval kreatívabb, mint ahogy azt ő magáról gondolná. Jól látom?
Ezt így van, így van.
Nyilván van még példa, itt én is elkezdtem keresgélni, de hát nem csak a Kodak esete van előttünk, hanem ott lehet mondjuk éppen a Nokia esete.
Hát vagy a BlackBerry.
Vagy a BlackBerry, igazad van, így van pontosan. Ugye az okostelefonoknak a bejövetelével. Elmenne az időnk, hogyha a példákat hoznánk, mert szerintem kismillió példát tudnál te is, és én is hozni, de visszamegyek most a címre. Ugye úgy harangoztam be, hogy nagyon érdekes címet adtál ennek a fejezetnek, ez pedig maga a kreativitás koktél. De mi az, hogy kreativitás koktél? És hogyha ha már koktél, akkor milyen összetevőkből áll?
Oké, hadd lépjek egyet vissza, és kezdjem azzal, hogy nem egyszer... Lehet, hogy te is hallod, én sokszor hallom, ó, hát én nem vagyok kreatív típus, tehát ezeket a mondatokat, vagy esetleg többen gondolják magukról, de nem mondják ki, de ugye ez egy totálisan rossz gondolat, tehát ez egy elhibázott gondolat, ugyanis az emberi lény eleve úgy húzalozták, hogy kreatív legyen, vagy ilyen módon, vagy olyan módon. Még a leganalitikusabb egyének is rendelkeznek bizonyos mértékű kreativitással. Na már most a kreativitás fejleszthető készségeknek a kombinációja, vagy ahogy azt én szoktam mondani, és ahogy a könyvemben írtam, a kreativitás egy olyan meghatározott alapanyagokból kevert koktél, amelyek közül néhányan eleve rendelkezünk, többit pedig beszerezhető, kölcsönözhető, vagy kinevelhető, fejleszthető. De hogy miből is áll a kreativitás koktélom? Három összetevőből. Az első nagyon fontos a kíváncsiság, amit táplálni kell, hisz onnan születnek az egyedi, nagyon szokatlan ötletek. A másik az, hogy a kreativitás nem a komfortzónában, hanem azon kívül történik. Tehát el kell viselnünk, tűrnünk kell a kényelmetlenséget, ami ezzel jár. És a harmadik pedig az, hogy hát ahhoz, hogy a kreativitásból innováció, az innovációból pedig üzleti bevétel legyen, hát kitartóan, fegyelmezetten fel kell ezt építenünk, közt ki kell elemeznünk, ki kell bontanunk.
Megragadom az alkalmat, hogy három tényezőt fogalmaztál meg, mint alapösszetevőt, hogy egy picit bontsuk ki ezeket az összetevőket. Jó, kezdted azzal, hogy tápláld a kíváncsiságot, mint az első alkotó lem.
Igen, és itt a kíváncsiság táplálása, tehát eleve szerintem fel kell ébresztenünk valamilyen szinten, másképp pedig nem csak táplálni kell a vezetőnek saját magában ezt a kíváncsiságot, de a csapatban, a szervezetben is. Na most... Amikor a gyerekeket nézzük, a kisgyerekeket, ők hatalmas kíváncsisággal rendelkeznek, ami sajnos idővel, amikor felnőnek, ez elhalványul. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a gyerekek kreativitása zseniális, sőt, igazából 4 éves gyerekek 98%-a kreatív zseninek nevezhető. 10 éves korunkra ez a szám 30%-ra csökken, míg 15 évesen már csak 12%-uk zseniálisan kreatív.
Tehát, ha jól hallottam, 4 éves korában a gyermekek 98%-a, aztán 10 éves korukra ez a szám már csak 30%-ra csökken, illetve 15 évesen már csak 12%.
Ez így van.
Elképesztő. De minek köszönhet ez a drámai csökkenés?
Hát a felnőtté válás elég kegyetlen folyamatának az oktatási rendszerünknek, vagy éppen az, hogy tehát kialakítjuk ezt a sajátos kognitív iratrendszert az agyunkba, amit teledobálunk ilyen száraz adatokkal, ami felülírja, tönkreteszi a kreativitásunkat. De hát a Katraman azt mondja, hát attól tartok, ez a felnőtté válásnak egy természetes folyamata, sajnos.
Nekem most az jön ki a szavaidból, hogy főleg az utolsó gondolattal, hogy jó lenne, hogyha azt a gyermeki énünket meg tudnánk tartani. És most nem úgy értem a gyermeki ént, hogy elkezdem szaladgálni a homokozóban természetesen, hanem mint vezető...
Nem az történik sokszor.
De mint vezető valahogy kapcsolódjon ahhoz a gyermekényéhez, és most visszamegyek megint a számokhoz, engem az annyira megdöbbentett, amikor mondtad, hogy a gyermekek 98%-a kreatív zsenének született, aztán ez drámaian csökkent. Na de hogyan tudjuk felébreszteni, hogy hogyan kapcsolódhat a vezető a saját gyermekényéhez, és hogyan teremthet olyan környezetet, és most természetesen elveszem a mulatságényét, hogy a munkatársai is megismerkedhessenek ezzel a gyermeki ilyennel, a saját gyermeki ilyenükkel.
Hát igen, ami szükséges az ötletgenerálásoz, ez a kíváncsiság. De először is az elsődleges fontosságú az, hogy le kell lassulnunk. Tehát így mindig szoktam mosogni ezzel, hogy na, akkor legyünk kreatívak, van 15 percünk. Tehát na, ez így nem megy. Tehát le kell lassulni, és el is kell a mindennapi dolgoktól egy kicsit távolodni, mert hisz a gyerek akkor, amikor nagyon játszik, akkor ez egy ilyen burokban van. Tehát, hogy így eltávolodik. Messziről teljesen más perspektívából lehet ránézni dolgokra. Ugyanakkor még van, ami jellemzi nagyon erősen a gyerekeket, ami szintén a lelassuláshoz kapcsolódik, ez a, hogy hogyan kapcsoljuk be az intuíciónkat. Tehát, hogy hogyan tudunk olyan cselekedeteket, döntéseket hozni, amiben hagyjuk, hogy az intuíció is jelen legyen. Tehát, hogy mit súgnak a megérzéseink, és ezt merjük kitenni, és merjük azzal foglalkozni. Aztán a harmadik pont, én azt gondolom, hogy a vezetőknek ez az egyik legfontosabb képzésévé tenném a kérdezési technika fejlesztését. Én szakmámból kifolyólag én azzal nagyon sokat foglalkozom, de hogy a mi lenne, ha, vagy a miért, miért nem kezdetű kérdések iszonyú fontosa, elindítanak egy teljesen más gondolatiságot. A hogyan kérdés is fontos, de én azt gondolom, ha nagyon hiszünk abba, hogy valamit ki akarunk tenni, ki akarunk találni, a hogyant, ha túl hamar kezdünk el, a hogyan valósítjuk meg, vagy hogyan csináljuk másképp, akkor az visszahúz minket a mai valóságba. Tehát el kell engednünk. Jönni fognak majd azok a megoldások, azok az emberek, azok az erőforrások, csak legyen meg az az új dolog, amit meg akarunk szülni, vagy ki akarunk találni. Van ez a kérdés, imádom ezt a kérdést fel. Például mi lenne, ha társulnátok a legnagyobb versenytársatokkal? Mi sülhetne ki abból? Ha csak a gondolattal eljátszik a felső vezető, már nagyon sok új érdekes dolog születhet a beszélgetésből, ahogy születnek is, amikor én beszélgetek a vezetőkkel ezekről a dolgokról.
Az van a fejemben, és az első két pontra leginkább mennék vissza, hogy lassulj le, távolodj el, illetve kapcsolj be az intuíciót. Na most ebben a mostani nagyon pörgő világban a vezetőknek egy döntő része ezt a két szót meghallja, hogy lassulj le, távolodj el. Szerintem rosszul lesznek, hogy nem tudunk lelassulni, nem tudunk, mert pörögni kell, hajtani kell, menni kell. Hogyan lehet lelassulni? Hogyan lehet ezt megoldani vezetőként, hogy belelassuljon most a szó nyilván jó értelmében?
Emlékszel, amikor beszélgettünk a fókuszról, akkor nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hova kell a vezetőnek tenni a fókuszt, és ott az elsőleges fontossága az volt, hogy lássa azt, hogy, mert hogy az eltávolodásnak időt és teret kell teremteni. Az idő és térteremtés onnan történik, hogy mit csinál azzal a nagyon sok operatív, esetlegesen operatív dologgal, ami őt bepörgeti, és hogy mennyire terem teret annak, hogy ő tudjon stratégiával, kreativitással, reflektálással foglalkozni, mert ez igenis része a minőségi vezetői működésnek. Valóban, tehát itt a világ az nagyon nyomja a vezetőket, erről is beszéltünk az, hogy ez az instant világ, ez, hogy félelem, hogy lemaradunk valamiről, vagy éppen az, hogy annyira cselekvés függők vagyunk, hogy csak azt gondoljuk, hogy a nagy ugrások az állandóan a lapátolásból jönnek, ami részben igaz csak, nagyon részben igaz. Tehát nyilvánvaló, hogy kell dolgokat csinálni, és vannak dolgok, amiket automatikusan pályára állítunk és mennek, de hogy ott van az a tér, amikor igenis el kell kezdenünk kinyitni, és ez a vezetőnek a felelőssége, mert hogy az egész szervezet ott van, aki tolja a szekeret, és csinálja azokat a dolgokat. Tehát kim nem más, mint a vezetés, a felső vezetés, és a vezetői csapatnak kellene ezzel foglalkozni.
Tehát megint látszik, hogy a különböző elemek, a craft leadership különböző elemei, amik ugye betűket tartalmaznak, tehát betűk mögött szavak húzódnak meg, ennyire függenek, mennyire kapcsolódnak egymáshoz.
Abszolút.
Na de megakasztottalak, úgyhogy nyugodtan.
Igen, de hogy ez nagyon jó, mert hogy a következő pont, amit szerettem volna itt említeni, és a fejemben volt az, hogy egy vezető karriernek hanyatlása pont akkor kezdődik el, amikor abba hagyja a tanulást és a fejlődést. És ez is része a dolognak, hogy képes legyen meglátni azt, hogy őt beszippantotta valami, képes legyen hátrébb lépni, képes legyen elgondolkodni dolgokra, olvasni, fejleszteni, tehát reflektálni. Mindig mondom, és ezt már lehet, hogy említettem, hogy legyen egy jegyzett füzet, egy notesz az éjjeli szekrényen, mielőtt lefekszik, hogy írja le a főbb tanulásait a napból, és hogy azokat a kérdéseket, amik foglalkoztatják, mert ezzel fejlődik, mert akkor néz rá, különben a holnapi nap, a sok információ letolja a tegnapi napnak az információit. Aztán nagyon fontos az itt, hogy biztassa a munkatársait, hogy merje kérdezni, challenge-elni a vezetőt, feszegessék a fennálló határokat, de még soha őt is merik challenge-elni. Mert az a vezető, aki nem engedi meg, hogy őt provokálják, challenge-eljék, az önmaga teljesen ilyen szemellenzős holtpályára tudja magát tenni. És akkor van itt egy oximoron, ami nagyon érdekes, hogy a kreativitás ott is kipattan, amikor, vagy az új dolog, az új ötlet, ha ő a kíváncsiságát oda viszi, amikor azt mondja, hogy össze nem illő dolgokat kapcsol össze, illeszt össze. Tehát ami olyan funkciókat, amik soha nem voltak összekapcsolva, kapcsol össze, vagy a szolgáltatásba kapcsol össze olyan elemeket, tesz bele olyan elemeket, soha nem gondoltak rá, mert nem így szokták, vagy a múlt ez nem ezt kérte meg. És a végén pedig azt még, amit itt említenék, az igazából, hogy építsenek egymás ötleteire, a csapattársaira. Én szerintem az a szabály bevezetése egy szervezetben, egy vezetői csapat megbeszélésen, hogy minden reakció úgy kezdődjön, igen, és, mert ez a technika segít az, hogy építsenek egymásra. Mindig eszembe jut, több okból is, ennél is eszembe jut a jazz zenekarnak a példája, hogy az gyönyörű látni azt, hogy amikor van egy kotta, van egy zenei szám, amit játszik egy jazz zenekar, és azon kívül, hogy mekkora szabadságot tudnak egymásnak adni, amikor valaki kijön, ő szólózik, ők mögé mennek, támogatják, aztán visszamegy, és amikor szólozik, improvizál, teljesen új dolgokat hoz be, aztán visszamegy, aztán jön ki a másik, ő szólózik. Csoda szép látvány annak, hogy hogyan lehet egy vezetői csapatnak működni, és új dolgokat létrehozni, akár egy vezetett kottán belül is.
Na most akkor megnéztük azt, hogy maga a kíváncsiság szó, vagy faktor mögött mi húzódik meg. Akkor lépjünk tovább, nézzük a második alkotóelemet, ez pedig nem más, ahogy te fogalmazod, a kényelmetlenség kérdése. Na ez egy nehéz kérdés egyébként, mert a kényelmetlenséget nehezen tűrjük.
Igen, és hogyha ha most a ötleteléstől beszélünk, meg hogy tehát ez a hogy nyomjuk ki az új grandiózus ötletünket, hát az ötletalkodás folyamatának kuszasága és bizonytalansága az elég sok frusztrációt és fájdalmat tud okozni. Hát meg is néha azzal is jár, hogy a hibák jönnek. Tehát, hogy hogyan építhetünk akár a hibákra. Ennek nagyon emblematikus példája az köztudott 3M-nek a post-it nóca, ami úgy született, hogy hát egy ragasztót szerettek volna készíteni, aztán nem sikerült. Tehát hibáztak. Hát és mi lett belőle? Egy zseniális dolog, amit mi nap szakemberek használunk. Tehát hogy az ötletalkotás során érzett nyugtalansággal együttélés képessége egy nagyon nagy kitartást követel bárkitől ebben.
Nekem ebből az jön le, hogy maga a kényelmetlenség persze az egy diszkomfort érzés, de amit meg kell tanulnunk, és ezt kimondani nagyon-nagyon könnyű, de meg kell tanulnunk az, hogy John C. Maxwell-t idézzem, ugye egyszer nyersz, egyszer tanulsz. És ezt a fajta gondolatot akkor érdemes beépíteni, ha jól értem, a te általad javasolt, nevezük kényelmetlenségi összetevőhöz.
Igen, mert hogy ha most a hibázásról beszélünk, az, hogy a hibázás az nem, tehát tekintsünk rá, mint egy lehetőségre, tehát a hibázásra. Tehát, hogy itt azért megkérdeztem a vezetőkt, és beszélgettünk nagyon sokszor, hogy a hiba és hiba között azért van különbség, tehát tegyünk különbséget. Tehát vannak olyan hibák, amiket jó egyszer meg lehet tenni, de másodszor nem, mert a maga a folyamat, maga a rendszer, maga a munkamenet azt nem engedi meg. De tehát amikor valami új dolgot próbálunk létrehozni, ott az egy ajándék a hibázás. És hogy itt a vezetőnek a feladata a példamutatás. Tehát, hogy ő is merjen hibázni, és ő is merjen kihangosítani hibázását, merjen tanulni belőle, és azt is kihangosítani, mert akkor tanítja meg a szervezetét ezt. Aztán hadd menjek még ide, mert itt alapvetőleg azt kell látni, hogy tehát a maga ez a kíváncsiság, ami táplálja az új ötleteket, azért ez a komfortzónán kívül történik. Na most mi emberi lények alapvetően territoriális lények vagyunk. Tehát szeretjük a határokat, szeretjük a szokásokat, mert ez ad biztonságot. De hogy ebből itt ki kell törni, de a legegyszerűbb módja, hogyan lehet kitörni, hát hogy például szoktam mondani, hogy hát próbáld ki, hogy 2 hétig minden a máshogy ezbe dolgozni, teljesen másképp. Hát mennyire kényelmetlenül fogod érezni magad, vagy amikor azt mondjuk, hogy másik kezeddel mossál fogad, tehát mennyire kényelme. Ez mutatja azt, hogy mi azért mennyire a dobozon belül, a korlátokon belül szeretünk működni, már pedig az igazi jó ötletek pont ezeken kívül születnek. Aztán nagyon fontos, és erről is már korábban tettem említést, ez a mini én kultúra, amit esetlegesen a vezetők néha megteremtenek maguk körül. Mit jelent ez az, hogy az ugyanazon hasonló profilú embereket vesznek be a vezetői csapatokba. Na már most, ami mit mutat, az, hogy olyan jót beszélgetnek egymással, befejezik egymás mondatait, de az igazi kreativitás, az csak is a kognitív sokszínűségből születhet. Tehát amikor olyan csapatokat hozunk létre, ahol nagyon más emberek vannak benne. Tehát, mert hogy ők teljesen más dolgot, más nézőpontot, más gondolatokat hoznak be, még akkor is, hogyha idegesítő időnként a más profilú ember számára. Aztán itt az ötletelésnek a még egy kényelmetlen állapota, az arról szól, hogy és ezt nem tudom, Miki, te látta, tapasztalta, de már, hogy amikor van ez a brainstorming, ez az ötletelés, akkor nagyon gyorsan jönnek ötletek, és akkor gyorsan lecsapnak egy olyan ötletre, ami félig múltszagú, de már van jövő szellő benne. Na már most ezzel csak az a baj, hogy túl korán lecsaptak erre az ötletre, tehát hogy túl gyorsan engedték azt, hogy már is mozduljunk. Itt ez időnyomás is lehet, de az, hogy nem bírunk együtt élni ebbe a kényelmetlen zónába, és nem születnek olyan grandiózus ötletek, hanem csak olyan fél ötletek születnek ebből. És aztán itt két dolgot említenék még itt meg, az Whitney Johnsonnak a gondolatiságából származik. Ő mondja azt, hogy a siker esélye 6-szor, a bevételi lehetőség 20-szor nagyobb azoknál, akik időnként feladják ezt a kényelmet, és élnek a diszrupcióval. Mi is ez a diszrupció, emlékszel, beszéltünk erről, az, hogy tehát feszegessük a határokat, bontsuk fel a régi megrögzött dolgokat, tehát, hogy bomlasztást, tehát egy teremtő bomlasztásról beszélünk. És erről már korábban beszéltem, mert ha nem mi tesszük meg, a piac meg fogja velünk tenni, mint ahogy a Nokiával is megtette, tehát ők nem voltak hajlandók a kényelmüket felrúgni azért, hogy elinduljanak egy új irányba. És ő beszél még, Whitney Johnson, arról, hogy kétféle kockázat van. És itt is az, hogy megint sokkal kényelmesebbek vagyunk a versenyből fakadó kockázattal, mint a piaci kockázattal, mert a versenyből fakadó kockázat megszokott. A piaci pedig ismeretlen. Pedig a vezetőnek nagyon fontos az, hogy hogyan és hol tud a vezető olyan versenyterepet találni, ahol még senki más nem játszik, és onnan jönnek új üzleti ötletek.
Eddig beszéltünk akkor az egyik összetevőről, mint a kíváncsiságról, beszélgettünk a kényelmetlenség, bármi furcsa, mint összetevőről, de beszéljünk a harmadik összetevőről is, ez pedig maga a kitartás, a fegyelmezettség, mint markáns összetevőjének a koktélnak.
Igen, ezt, vannak, akik ezen meglepődnek, hogy most hogy jön ide a kreativitáshoz a kitartás és a fegyelmezettség. Hát hadd kezdjem egy személyes példával, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert két művészi tehetséggel megáldott család taggal ajándékozott meg az élet. Férjem tehetséges festő, és bár mindig szeretett, sőt, még ma is szeret festeni, de nem volt sem kitartó, sem az élete nem úgy alakult, hogy kibontakoztassa ezt a tehetségét. Na hát és van egy 14 éves kislányom, aki nem csak édesapjától, de két nagymamájától is örökölt ezt a művészi tehetséget, iszonyúan jó fest, és rajzol, és egyfolytában biztatjuk, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a tehetségében, és mindig mondjuk neki, hogy ez sok kitartó, szorgalmas gyakorlásra van szükség. Na most, ami komoly önfegyelmet igényel, hát most gondold el, egy 14 éves kis erdőnél lesz, hogy landol, nem szerencsésen. De hogy miért hozom ezt a példát? Azért hozom, hogy mivel a kreativitás kezelése nagyjából ugyanolyan, mint a férjem és a lányom tehetségének az ápolása. Mert hogy van egy aprócska magocska, ami hatalmas, gyönyörű fává nőhet, ha kitartóan gondozzuk, locsoljuk nap, mint nap. Tehát az az ötlet, abból innováció és üzleti bevétel akkor lesz, ha kitartóan és fegyelmezetten dolgozunk rajta.
Picit helyezzük ezt a példát, és magát a kitartást olyan szintre, hogy segítsünk a hallgatóknak, hogy milyen módon lehet ezt akkor úgy végrehajtani, mert persze kitartónak kell lenni, ez egy nagyon egyszerű megfogalmazás lenne, de pontosan tudjuk, hogy kitartónak lenni nem annyira egyszerű. Igen, és akkor be is fejeztük de nyilván nem erről van szó. Pár pontot említs nekünk, légy szíves.
Igen, tehát eleve van egy kép, amit az itt helyre kell tennünk, hogy a kreativitásról az a képünk, hogy ez egy könnyű feladat. Pedig azért elég sok rész szól a fegyelmezett, kitartó, fáradtságos munkáról. Kezdjük az, hogyha az most nyilvánvaló mi üzleti kontextusban beszélgetünk a kreativitásról, ez egész ott kezdődik, hogy van a felső vezető, és hogy az milyen forrásokból, ő milyen forrásokból tájékozódik a felső vezető, hogy napra kész legyen a tudása a legújabb trendekkel, a technikai innovációkkal, a világpiacaktuális üzleti fejleményeivel. Tehát, hogy ezeket mind-mind ő neki monitorálni kell, kin kell lenni, olvasni kell, venni kell az infokat, és be kell hozni ezeket, és ezekről el kell kezdeni ötletelni. Tehát a nulladik fázis a felső vezetőnek a feladata. Persze mondhatja azt, hogy szeretném, ha kedves szervezetem, ti is kint lennétek, de azt kell látnunk, hogy a szervezet több nagy részének az a feladata, hogy hozza a számokat, tehát csinálja azt az operatív feladatot, aminek a vezetés, a vezetőknek nem a feladata. Tehát, hogy kint kell lenni, Istenem, behozza ezeket az információkat, beszélget. Ugyanez a történet a tekintetben is, hogy igenis olvasson, kutasson, tájékozódjon, mert csak így tudja megjósolni a jövőt. Így lehet csak utána, amit nagyon szeretek, hogy egy olyan workshopot, esetleg műhelymunkát létrehozni, ami egy ilyen jövővállalata 2.1-es stratégiai játéktípusú workshop beszélgetés. Nem tudom, hogy ismered-e a Csillagkapu sorozatot, én régen néztem, ez egy ilyen sci-fi, amiben teleportálják magukat néha, amikor lejönnek ilyen karikák, és köréjük, és akkor egy időben is térben áthelyeződnek. Na ez egy ilyen játék. Tehát, hogy a vezetők képesek legyenek valahogy tényleg teleportálni magukat, és arról beszélgetni, hogy hát figyeljetek, ez a cég 30 év múlva hogy fog kinézni? Mire kell felkészülnünk, és hogyha onnan kezdenek el nézni, visszanézni ebből a jövőből, nagyon sok mindent tudnak innen, mert néha itt a valóság visszahúzza őket nagyon. Aztán ott van az a pont, amit már említettem, hogy szép-szép az ötlet, a kreativitás, mert hogy itt azért nagyon fontos ezt említeni, hogy itt a haszontalan és néha vad ötletekből lehet jól táplálkozni, és utána kell ezeket egy kicsit hozzászabni az élethez, és hasznossá tenni. Na most, amikor elindul ez a munka, akkor jönnek be az elemző képességgel, analitikus képességgel rendelkező emberek, hisz nekik kell nagyon sok kutatást végezni, elemezni, kockázatelemzéseket készíteni, tehát nagyon sokat tudnak segíteni. Az ő akkori miért kérdéseik, bármennyire bosszantóak, nagyon hasznosak tudnak lenni. Még valami, ami nagyon fontos e vezetőnek a működésében, hogy az innováció útján megint itt bejön az a kérdéskör, hogy a gyors megoldások, az egérutak, azok leviszik, elterelik a vezetőket, a szervezeteket a kreativitástól. Tehát itt megint csak szorgalommal rajta kell maradni, és nézni kell, hogy hogyan kell lesz kiépíteni ezt a kreatív ötletet, innováció, innen üzleti eredményé. Persze a vezetőnek az is feladata, hogy ezt tudja megkülönböztetni ezeket az egérutak, gyors megoldások, amik elterelnek a kihagyhatatlan helyzetet, és az alacsonyan csüngő gyümölcsöktől, mert azok miért fontosak? Azok apró sikermorzsák, azok segítik a szervezetet, hogy ezen a esetlegesen nehézkes alkotási folyamatokon keresztül menjenek. És hát a legvégén talán azt említeném, hogy az egésznek a legfontosabb elemeit, az, hogy a vezető mindennél jobban higgyen benne, hogy az ötlet, a stratégia, a vízió, a célok, azokért érdemes harcolni, és az minden érintett fél javát szolgálják. Na most, ahhoz, hogy ezt a koktélt összeállítsuk és alkalmazzuk, azt gondolom meg kell nézni mindig, hogy az adott személyben mi van meg, tehát mi jön összetevő, és hát vagy a csapatban, vagy a szervezetben milyen összetevő, tehát mit kell beszerezni, és esetlegesen mit kell fejleszteni. És amúgy én úgy gondolom, hogy az összetevők apró elemei, azok változhatnak. Tehát egyik szervezet nem azt a koktélt iszza, mint a másik szervezet. Ilyen az, hogy a kreativitás koktél ugyan három összetevőből áll, de azért nagyon eltérő tud lenni.
Akkor a koktélnak az összekeverése az nem csak az összetevőkön múlik, hanem az, hogy mi van meg a szervezetben, de lássuk azt, hogy mit kell megszerezni, mit kell, nevezzük, kölcsönözni, és ezen túl pedig az, hogy arra a szervezetre jellemző koktélt hozzuk létre. Tehát ebben van megint egy lehetőség a vezetők kezében. Hát be azt hiszem, hogy egy nagyon remek koktélt állítottál össze, nagyon szépen köszönjük, és a hallgatók nevében is köszönöm szépen. Én arra biztatom a hallgatókat, hogy legközelebbi podcast adásunkat is hallgassák, és addig is nagyon szépen köszönöm a együttműködést, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szeretnénk elbúcsúzni a hallgatóktól. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm, Miki!
Szervusztok, viszont hallásra, a Kraft legyen veletek!